kereszténység úgy tartja, hogy ugyan a Bibliát emberek írták, mégis isteni ihletettségű műről, illetve gyűjteményről van szó. Ön mit tart az újraírt Biblia fogalmáról, jelentőségéről, és ez mennyire befolyásolhatja a Bibliáról alkotott elképzeléseinket?
Számomra ez a fogalom, hogy újraírt Biblia, egyszerűen egy szakmai és technikai kifejezés. Arról van szó, hogy a babiloni fogság utáni zsidóság irodalmilag rendkívül fejlett volt, és egyszerűen egy sor olyan irodalmi, technikai műveletet hajtott végre, amit ma már tudunk, hogy írnoki munkának nevezhetünk. Ez az írnoki munka hagyományozta a régi tradíciókat, megfogalmazta azoknak az aktualitását, és főként ez az érdekes számokra, itt jön az újraírt Biblia fogalma nagyon, hogy kompozíciókat állított össze. A kompozíciók azok leginkább fogság utániak a Biblián belül is. De most nyilvánvaló, hogy ez a kompozícionális érdelem több ízben eltér, vagy modifikálja azt, amit már megírtak, vagy mondottak a babiloni fogság előtt. Ilyen szempontból az újraírt Biblia fogalma számomra egy nagyon fontos írásmagyarázati, egzegetikai fogalom, aminek segítségével sokkal finomabban cizellálva, részletesebben érthetünk meg nagyon sok dolgot.
Ezek szerint nem hitelét veszti a Biblia a kommentárokkal, hanem sokkal inkább elnyeri az értelmét, mindaz, amit már korábban megírtak.
Hát nem csak, hogy nem hitelét veszíti, hanem épp azáltal, hogy az értelem sokszorozódik, talán inkább nő ez a hitel. Egyre többen mondják egy-egy szövegre, egy fogság előtti szövegre, a fogság után is, hogy igen, ez érvényes, itt én is Istennek a beszédét értem ki abból, amit itt hallok, vagy látok már leírva, és az illető elmondja szépen, hogy ő ezt hogyan érzi magára nézve kötelezőnek, érvényesnek. Ez nem hitelrontás, sőt, hitelnek éppen a megerősítése, és hát hitből hitbe, szóval ezt azért mind a mai napig mi is vagyunk. Úgyhogy én nem látok itt semmilyen feszültséget, mondjuk egy hagyományos biblia értelmezés és az új között. A kettő között nyilván az a különbség, hogy dies, diem, docet, nap-napot tanít, tehát majd picit remélhetőleg többet tudunk, mint tegnap tudtunk.
A níceai zsinat Jézus képe Vermes Géza professzor szerint nem egyezik meg más korabeli vagy még korábbi források Jézus képével. Itt különösen zsidó történeti forrásokra kell gondolnunk. Ön mit gondol erről?
Hát Vermes Gézának nyilván igaza van. A zsinatoknak az volt a szándékuk, hogy görög filozófiai nyelvezettel megfogalmazzák azt, amit zsidó arám nyelvezettel megfogalmazott talán maga Jézus, és hát az ő igehirdetése nyomán a tanítványok. Nyilvánvaló a kettő között egy óriási fordítási probléma van, egy más szellemi és vallásos háttér is. Talán ott van a kettőnk között apró eltérés, hogy én azt mondom, hogy ez a lépés szükségszerű volt. Ezt valószínűleg egyébként ő se tagadja. Tehát inkább azt hangsúlyozom, hogy amennyiben ezt nem tették volna meg a zsinatok, akkor valószínű ma nem itt ülnénk, és nem így beszélnénk a keresztény hitről, mert akkor nyilvánvaló a zsidósággal együtt a vereség a kereszténységet is érte volna, és akkor a kereszténység nem az lenne, mint ma. Hát persze, hogy mi lett volna, ez nem a történésznek a kérdése, de ne is kérdezzük ezt. Ez egy biztos, az a munka, amit akkor elvégeztek, szükségszerű volt, fontos volt, és hát nem nemet kell rá mondanunk, egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy a történelem ezt a lépést megkívánta. De ismétlen abban teljesen egyetértek Vermes Gézával, hogy ez a hatalmas nagy lépés egy eredeti zsidó arám területről, egy görög területre nem csak földrajzilag, hanem kulturálisan is, nyelvileg is megtörtént, és ez egy elég nagy differencia, ez így igaz.
Vermes Géza azt is mondta, hogy az őskeresztények nem tartották Istennek Jézust, vagy nem olyan értelemben, mint ahogy az atyát, tehát hierarchiát állítottak föl. Ön hogy látja Jézus személyét?
Ez megint lehet korrekt, végső soron mi nem is szoktuk a dogmatikában sem mondani, hogy a Biblia például a Szent Háromságról beszél. Ugye a klasszikus dogmatika azt mondja erre, hogy a Bibliában megvannak a nyomai a Szent Háromságtannak, de maga a Szent Háromságtan így kifejezett formában nincs benne, tehát vestigia trinitatis, így mondják, tehát a Szent Háromságnak nyomai vannak meg, tehát fiúról tudunk, atyáról tudunk, Szentlélekről tudunk, Szent Háromságról, mint olyanról, illetőleg arról, hogy egy lényeg, de három személy, így nem beszél a Biblia. Ezzel együtt azt hangsúlyoznám, hogy a kettő között azért történeti kontinuitás van. Mi se ugyanazt mondjuk, mint amit a reformátor elődeink mondtak a 16. században. Én például kifejezetten úgy tanultam, amikor teológiára jártam, hogy ma már azt a bizonyos 80. kérdésfeleletet a Heidelbergi KT-ból talán nem kell annyira hangsúlyozni, amely olyan erőteljes hangon ítéli el a katolicizmust. Végsősorban a katolicizmus is elég sokat változott azóta. Ezzel együtt mi abszolút kontinuitásban, folyamatosságban vagyunk, legalábbis reméljük, hogy azok vagyunk a reformációval. Ugyanígy hangsúlyoznám, hogy azért a kontinuitás, a folyamatosság azért rendkívül fontos. Tehát nyilvánvalóan az, aki magát kereszténynek vallja, és joggal vallja kereszténynek, az ehhez a hitvalláshoz ragaszkodik.
Hogy látja a megváltót is, a történelmi személyt és a kettő közötti kapcsolatot, azonosságot vagy különbözőséget? Van ilyen egyáltalán?
Hát bizonnyal van különbség. Volt is, aki így szépen megfogalmazta, hogy Jézus ige hirdető valaki volt, hirdette Isten igéjét, és egy generáción belül ő hirdetett igévé vált, a tanítványok őt hirdették meg. Ez egy elég jelentős szempontbeli különbség. Ugyanakkor azon ez a szempontbeli különbség nem szükségszerűen jelent tartalmi különbséget is. Sokat vitatkoztak a messiási öntudatról, én erre mindig csak egy példát szoktam mondani, hogy én remélem, hogy én magam egy derék és becsületes ember vagyok. Remélem, és szeretnék így élni. De nem szoktam ezt mondani magamról. Azért, hogyha más valaki mondja, akkor nem vitatkozom vele, mert én is így gondolom, csak én magamról ugyanezt nem mondom. Tehát ez a szemléletbeli különbség a között, hogy Jézus mit mond, és aztán róla mit mondanak. De itt ismét nagyon hangsúlyozom, hogy a különbség mellett, a szemléletbeli különbség mellett is azért egy óriási tartalmi folyamatosság van. Elég összefüggő, elég konzisztens, hogy így mondjam, a kánon önmagában.
A 10 parancsolatban szerepel, hogy ne ölj, és ezzel szemben szerepel az is az Ószövetségben sok helyen, hogy Isten akár népek ellen is felkelt és elpusztított egész nemzeteket. Mi a véleménye a Bibliában fellelhető számos önellentmondásról?
Az ilyen típusú ellentmondásoknak 90% az azért magyarázati dolog. Itt hadd mondjam, hogy a ne ölj parancsolat a keresztény etika magyarázatával egyáltalán nem akarok ellentmondásba kerülni, de meg kell jegyeznem, hogy eredetileg a gyilkosságra vonatkozott. Azon belül is legerősebben a vérbosszúra. Több szó van az ember élet kioltására a héber nyelvben, magyarban is, és az itt szereplő szóra talán leginkább a gyilkossága jellemző. Tehát a ne ölj parancsal nem egyszerűen azt gondolja a 10 parancsolat, hogy emberélet kioltása minden körülmények között bűnnek tekintendő. Például teszem azt egy önvédelemből történő véletlen eseményt, nem hiszem, hogy bűnnek lehet a Biblia alapján nevezni. Meg szoktuk kérdezni például, hogy hogyan teremtette Isten a férfit és a nőt. Ezt szépen elmondják a Genezis könyve, a Mózes első könyve második fejezetében, ugye oldalborda, stb. Stb. Míg az 1 Mózes 1 azt mondja, hogy együtt teremtette a férfit és a nőt. Ez azért már egy radikális tartalmi ellentmondásnak tűnik. Én azt válaszolom erre, hogy ezek az ellentmondások, ezek abból fakadnak, hogy mivel Isten emberi nyelven kell hozzánk szóljon, különben nem tudnánk megérteni, ezért szükségszerűen emberek azok, akik ezt elmondják, különböző nyelvezetben, különböző olyan emberi dolgokkal, amelyek, mivel emberiek, ezért különbözőek is lehetnek. Üzenetében nem mond ellent a két teremtéstörténet, tartalmilag valóban vannak ellentmondások, de másra nem kell belőle következtetni, mint hogy különböző történeti helyzetben élnek azok az emberek, akik ugyanazt az üzenetet meg akarják fogalmazni a maguk és a kortársaik számára. Olyan ellentmondás, ami, hát teszem azt, valamilyen dogmatikai következtetéseket is vonna maga után, én ilyennel nem találkoztam, nem hiszem, hogy van. Az viszont, hogy a történelem különböző szituációkban különböző választ követel meg, és mindegyik isteni, az a világ legtermészetesebb dolga. Ézsaiásnak azt kell hirdetni, hogy Jeruzsálem meg fog menekülni. Bő 100 évvel később Jeremiásnak azt kell hirdetni, hogy el fog pusztulni. Jeremiás a babiloni fogság kapcsán mondja, Ézsaiás pedig a szír-efraimi háború kapcsán, de hát két különböző történeti szituáció. Na most, ha valaki nagyon kötözködni akar, akkor azt mondja, hogy a két kijelentés ellentétben áll egymás, hát persze, mivel más a történeti helyzet. Úgyhogy ez a világ legtermészetesebb dolga számomra.
A Biblia szó ugye azt jelenti, hogy könyvecskék vagy könyvek. A Szentiratok gyűjteménye, azaz a kánon, milyen szempontok alapján alakult ki? Lehetséges-e, hogy emberi manipuláció okozta, vagy az összeállításuk is isteni ihletettség folyamánya?
Én azt hiszem, hogy ha erre a kérdésre válaszolok, azért meg kell különböztetnem azt a két fogalmat, hogy ihletett vagy kanonikus. Nem szembeállítom a kettőt egymással, de inkább azt mondanám, hogy az ihletett az a nagyobb kategória, és a kanonikus ezen belül a kisebb kategória, tehát szűkebb. Én nagyon remélem, hogy például egy református szószéken, egy vasárnap délelőtti ige hirdetés ihletett beszéd. Ha nem, akkor ne gyűjjünk össze. Ihletett és Isten beszéde, mert Isten igének a hirdetése Isten beszéde, de mégsem kanonikus. Hát mi akkor a kettő között a különbség? Az én nézetem szerint az, hogy a kanonikus időtől és helytől függetlenül érvényes ihletett beszéd. A tévedés egy ilyen kategóriában nem is nagyon kaphat helyt, vagy nem is nagyon merülhet föl, hiszen itt arról van szó, hogy egy olyan beszéd, amit időtől függetlenül évszázadokig már emberek elismertek, hogy igen, ezt én is úgy érzem, hogy itt hozzám Isten szól. Ebben hogy lehet tévedni? Hogyha több száz év, több generációja, és ott is emberek ezrei, százezrei, milliói érezték, hát hol van akkor ebbe tévedés? Ezek mind úgy érezték, hogy ez Isten beszéde itt és most hozzájuk. Illetőleg különböző területeken, mert Jeruzsálembe, Athénbe, Rómába, és aztán Budapesten is az emberek úgy érzik, hogy ez itt Isten szól hozzájuk. Itt megint én azt hiszem, hogy ez nem az a kategória, ahol mi elkezdhetünk spekulálni, hogy bele kellett-e venni ezt a könyvet a kánonba, vagy nem, ez adva van. Erről nem érdemes sokat gondolkozni, hogy ez a könyv vagy az a könyv miért maradt ki, ez a könyv vagy az a könyv miért került be. Ahol az emberek úgy érzik, hogy Isten szólal meg, ezt a hitet tisztelni kell.
Mégis lezárult a kánon valahol, és hogyha ma születnének még kommentárok a Bibliához, ahogy születnek is, azokat már mégsem tekintjük a Biblia részének. Erről mit gondol?
Nyilvánvalóan azért, mert teszem azt többen feltételezik, hogy Pál apostolnak Korintusban lett volna még egy következő levele is, vagy a kettő között inkább egy. Ha mondjuk hirtelen megtalálnánk azt a levelet, nyilván arra nem állna az, amit elmondtam a másik két levélről, hogy emberek évszázadokig, évezredekig különböző helyzetben, különböző történeti és különböző földrajzi körülmények között is Isten beszédének érezték azt, hiszen nem is ismerték ezt a levelet. Tehát a kánonba nem kerülhetne bele, ugyanakkor viszont tényleg, mint tudós, azt kell mondjam, hogy nagyon érdekes lenne, nagyon érdekelne, tanulmányoznánk, és biztos, hogy a Biblia magyarázatban, az egzegézisben fölhasználnánk, a kánonba nem kerülne be.
Akkor ez azt jelenti, hogy a kánon definiálhatjuk úgy is, mint az emberiség, mint egy időfolyamatban élő emberek közösségének a válasza az evangéliumra, Isten megjelenésére?
Azt hiszem, igen, magának a kánonnak a fogalmát is, de még inkább a kánon fölhasználásának a fogalmát. Hiszen gondoljunk arra, hogy az az ószövetség, ami előttünk van, az kánon nekünk, és mi egészen másként használjuk, mint teszem azt a zsidóság, vagy hát persze Szentiratnak elismeri az iszlám is, de a zsidóságban például rögtön látjuk, hogy egészen másként értelmezik, használják, pedig nekik is Isten beszéde, ők is így értik. Tehát én inkább a kánon alkalmazását, a kánon felhasználását tekintem úgy, mint válasz Isten kijelentésére.
Egy egyszerű keresztény hívő ember bízhat-e abban, amit a Bibliában olvas? Hiteles-e ez a dokumentum?
Nyilvánvalóan hit és élet szempontjából abszolút, zsinór mérték abszolút hiteles, de nagyon sokszor ezt a kérdést úgy kérdezik meg, hogy történetileg hiteles-e. Én azt hiszem, hogy a történeti hitelesség vonatkozásában szintén meg kell különböztetnünk két dolgot. Egyrészt a tényszerű történetiség dolgát, amit állandóan kutatnak a tudósok. Én az az igazság eléggé pozitív vagyok ilyen vonatkozásban. Én például Jézusnak a szereztetéségék kapcsán elég nagy történeti hitelt tulajdonítok annak, hogy ezt megtaláljuk az evangéliumokban, és megtaláljuk Pál apostolnál. A kettő egymástól függetlenül mondja ugyanezt, tehát ha ketten ugyanazt mondják egymástól függetlenül, akkor az alig, ha nem úgy van. Én egészen biztos vagyok abban, hogy ez Jézus szájából hangzott el. Néhol azt mondják, hogy ez a történeti tényszerűség nem bizonyítható, például bizonyos iratok keletkezése vonatkozásában. Ez egyszerűen azzal magyarázandó, hogy a szerzőség kérdését ma másként értelmezzük, mint akár csak 200 évvel ezelőtt is. Ma copyrightot írunk hozzá, ma bejegyezzük ISBN számmal, és a többi. Tehát ez egy jogi kérdés. Régen inkább olyan kérdés volt, hogy kinek az irányzatához tartoztunk. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen vonatkozásban mi lehet, hogy néha félreértjük a Bibliát, de az, amit ő mondott, az nem valótlanság. És a harmadik pedig, hogy üzenete vonatkozásában ott kétség nincs. Szóval feltételezzük, hogy Einsteinnel találkozunk, attól, hogy ő egy nagyon okos ember volt, egyáltalán nem biztos, hogy tudta, hogy a zürichi villamos jó irányba megy el. A zürichi villamos vonatkozásában tévedhetett, a relativitás elméletében nem tévedett. Tehát ezt a kettőt azért különböztessük meg egymástól. A hit és élet kérdésében egy abszolút zsinórmérték. Történetileg épp olyan emberek írták, mint mi vagyunk, akiknél a tévedés lehetősége is fennállt.